Lelkeket szipolyozott így ki, folyamatosan. Lélekkufárság zajlott. Tehát lelkekkel kereskedtek. Olyannyira, hogy ugye a gyarmatosítás kora például eredményezte az újkori rabszolgaságot, rabszolgatartást, de nem csak lelkekkel, hanem testekkel is kereskedtek. Tehát ugyanúgy zajlott, és tehát hatalmas kincsekkel bővült a római egyház, úgymond birodalma, és nem spirituális értelemben, tehát nem lelki értelemben, hanem éppen ellenkezőleg. Sziasztok! Tegnap előtt, tegnap és ma három álmot kaptam, és ezek így összefüggnek, ez a három álom, és nem értettem belőlük semmit. Igazából néhány képére emlékeztem minden álomnak, de az az érdekes, hogy ma meghallgattam egy műsort, vagy nem is tudom, egy ilyen podcastot, igen, így mondják azt hiszem, egy podcastot, mégpedig arról, hogy Richard Wurmbrandnak van egy ilyen könyve, talán az a címe, hogy Marx és a sátán, vagy valami ilyesmi. És ebben Wurmbrand kielemzi, mármint hogy levéltári adatok, meg mindenféle, tehát ő igen művelt ember is volt, és rengeteg utánajárással, meg nagyon sok irodalom elolvasásával, meg ugye ismert ő Marxot is, hiszen ő egy ilyen, tehát ateista múlttal rendelkezik, Wurmbrand, vagy rendelkezett, tehát ismerte Marxnak a nézeteit, tanait, de utána is járt, hogy ezek honnan jönnek, és arra a következtetésre jutott, hogy ezek nem csak ilyen merő véletlen, meg, tehát hogy teljes mértékben embergyűlölő volt Marx, és azonosult gyakorlatilag a sátánnal, mint szereppel. Na de most ez mit jelent a számunkra? Szóval igen sok minden el lett ott mondva ebben a műsorban Marxról, hogy hát milyen élete volt. Egyébként nagyon érdekes, hogy milyen közegből jött. Tehát ő úgy tudom egyébként, hogy mondják ezt? Tehát ugye német volt, de zsidó gyökerekkel rendelkezett, viszont keresztény volt, és keresztény neveltetést kapott. És nagyon érdekes, hogy még az érettségi dolgozata az teljesen keresztény gyökerű, és gyakorlatilag Jézus Krisztus helyes követéséről szól, ha jól emlékszem. Szóval nagyon érdekes, hogy ebből hogyan lett ez a rendkívül erőteljesen gyűlöletre épülő, embergyűlöletre épülő, és Isten felé öklöt rázó, ilyen csak azért is, majd én megmutatom, hogy hogyan kell a bukást jól csinálni állapot, vagy nem tudom, hogy ez hogyan és mivel magyarázzam. Szóval azt hiszem, ami Marx nézeteiből kinőtt, tehát a szocializmus, kommunizmus, ami gyakorlatilag leuralta az egész 20. századot, és a mai napig uralkodó eszmeiség, hogy rendkívül sok, tehát igazából megszámlálhatatlan áldozatot szerzett, halálos áldozatot eredményezett. Elképesztően brutális dolgok történtek. Ugye ennek a hát tulajdonképpen vallásnak a nevében. Mert a marxizmus is szintén egy vallás. Olyannyira az, hogy Marx Jézus helyébe helyezte magát, tehát írásokból ez kimutatható, úgy is hivatkozik, tehát még olyan blaszfémikus írásai is vannak, meg versei, ahol egy az egybe egy ilyen antikrisztus helyébe helyezi magát, és gyakorlatilag célul kitűzve azt, hogy ledöntse az Istent a trónról, és teljesen elfelejtesse az emberekkel. És hogy honnan jött ez a gyűlölet, hogyan keményedhetett meg így a szíve, ez egy dolog. Tehát, hogy ez maga ez a jelenség, miért lett úrrá a világon, illetve ez a szellemiség, és hogyan nőtte ki magát egy olyan világpusztító mozgalommá, ahol tényleg konkrétan emberek lettek lemészárolva, ráadásul egyfajta hamis módon értelmezett igazságosság nevében. Na, arra kaptam én egy ilyen egy ilyen nagyon brutális megértést, amit így azért mindenki vizsgáljon meg. Csak egyre inkább, ahogyan hallgattam azt a műsort, azt a podcastot, az jött nekem, hogy ez törvényszerű következménye volt az elmúlt, hát akkor 1600 év intézményesült kereszténységének, tehát a vallásnak, a vallásosságnak egyfajta ilyen sátáni fricskát mutatott az egészre. Mindegy, előbb elmondom a... Nem, az álmokat azt hiszem később fogom elmondani, mert amiről beszélhetek, az annak tükrében teljesen érthetőek lesznek azok a képek, amelyeket kaptam. Először is talán felolvasom, mert ebből is érthető lesz, és hogy miért egyenes következménye az úgynevezett elbukott kereszténységnek, vagyis intézményesült vallásos kereszténységnek. Ja. Felolvasom a Máté evangéliumának 28. fejezetéből a 18-19-20-as szakaszt, hogy Jézus mit hagyott meg nekünk. Hozzájuk menvén Jézus szólanékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ő neki adatot minden hatalom menjen és földön. Még azt is szeretném felolvasni, hogy, mert ezzel nagyon is összefügg az, hogy Pál apostol pedig a Galata levélben, a 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es versben, amit leírt, azt is felolvasom. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok, holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. Amint előbb mondottuk, most is, ismét mondom. Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Mert most embereknek engedeké, avagy az Istennek. Vagy embereknek igyekszem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Na, tehát Jézusnak a parancsa az, hogy, tehát az apostoloknak, hogy tegyetek tanítványokká minden népet, tehát az ő tanítványaivá. Máshol úgy is le van írva, hogy Istentől tanítottak lesznek közvetlenül, tehát Krisztus által, a Szentlélek által, Krisztustól tanítottakká kell váljon mindenki. Különben nincs üdvösség, tehát nincs üdvösség. Mert nem érti meg az ember Jézus Krisztusnak az áldozatát. Ezzel szemben mi történt az elmúlt jó pár száz évben, tehát 1700 évben, Marxig, de mondhatjuk a nagy francia forradalmat is, amit ugye felvilágosodás korának neveznek, de hatalmas sötétséget hozott az emberiségre, az is következménye volt annak, amit a kereszténység, az úgynevezett kereszténység Jézus Krisztus nevében művelt a világon. Tehát ott még csak egy ilyen egyfajta ördögi gyűlölet lángolt föl. Mert az ember alapvetően ebbe a világba beágyazva testi lényként funkcionál. És ezért, mert testi lényként funkcionál, nagyon könnyű megragadni a test kívánságait, a test kívánalmait. És nagyon könnyű leuralni. Tehát egyik test uralkodik a másik fölött. De ugye Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy ti köztetek, ez ne így legyen. Na most ehhez képest hatalmi hierarchiát épített a kereszténység, ezért bukott el, tehát ezért eleve már más evangéliumot hirdetett, mert ugye, amit most is hirdetnek, hogy mennyei hierarchia mintájára, földi hierarchia, akkor Jézusnak a földi helytartója, meg vezető pásztorok, vezető lelkészek, ugyanaz egyébként, tehát ugyanaz, tehát most ugye az ilyen kisebb megaegyházak, bár hát azok se kicsik azért, tehát ez az amerikai egyházak is, meg mit tudom, aminek most éppen az amerikai egyháznak most éppen a feje a Trump lesz, mondjuk, hogyha így vesszük, ugye az amerikai protestantizmusnak, tehát egy igazi földön uralkodó, a világ szellemiségével tökéletesen megkötözött király fog uralkodni, és osztani az észt kereszténység címszó alatt. Ez tulajdonképpen egy ilyen keresztény színezetű diktatúrát fog eredményezni, egész biztos. Na, de mindegy, most így. Most inkább kitérek arra, hogy Marx az, tehát hogy Marxnak a fellépése, illetve hogy miért volt annyira fogékony az emberiség Marx eszméire, és hogy hogyan lehetett gyakorlatilag a 20. században egyeduralkodóvá, majdhogy nem egyeduralkodóvá a marxi eszme, és hogy ez mit is jelent. Szóval az előzménye az ennek, hogy az intézményesült kereszténység nem az evangéliumot hirdette az embereknek, tehát nem Jézus Krisztus felé fordította a figyelmüket, hanem ceremóniák felé, hagyományok felé, törvények felé, és közben kollaborálta a mindenkori világi hatalommal, olyan szinten, hogy eszembe jutott egy film például ma szintén, ami, hát nem akarok reklámot csinálni, egyébként nagyon jó film, az a címe, hogy Misszió. Talán 80-as évek derekán készült, valahogy így, vagy 87 tájékán, valahogy így, nem tudom pontosan. És egy nagyon jó film, ami például arról szól, hogy talán a spanyol gyarmatosítás idején történik ez az egész. Tehát gyakorlatilag ugye milyen rablóhordákként hát pusztítják gyakorlatilag Dél-Amerikát, vagy talán Közép-Amerikát, most én azt nem tudom pontosan. Egy ilyen Robert De Niro főszereplésével készült film, amiben van sok dráma, személyes dráma is, akkor ilyen megtérés, akkor meg szóval sok minden, meg a helyi indiánok keresztényi, tehát tétele közben. Azt hiszem, hogy a film végén elhangzik egy ilyen nagyon beszédes monológ. Egyébként azt hiszem, hogy ez egy regényből készült, ez a film. De mindegy. De nagyon beszédes és tanulságos monológ elhangzik a film végén egy püspöknek a szájából, azt hiszem. Tehát egy olyan püspöknek a szájából, aki azért lett oda küldve tehát Rómából, hogy vizsgálja felül és hozzon döntést azokban az ügyekben, amit ott az európai fehér ember garázdálkodott az indiánokkal szemben, illetve ugye spanyol, de lehet, hogy portugálok ezek, nem tudom, szóval, de talán spanyol királyi udvar, ugye a keresztény katolikus királyi udvar, és akkor, tehát ezek a dolgokat valahogy összefésülni, és mit tudom én, és hát borítékolható volt előre, hogy olyan döntést fog hozni ez a püspök, ami már eleve meg lett rendelve Rómából, illetve a spanyol udvartól, mert ugye a kettő a szövetségben van egymásról, ugye a trón és az oltár szövetsége, ami egy óriási hazugság, tehát Jézus soha nem lépett szövetségre a világi trónnal. Tehát a világi trón feszítette őt meg többek között, ugye? Tehát az ember hatalomvágya feszítette meg Jézus Krisztust, ugye? A koponyák helyén. Tehát a földi hatalom. És most nem tudom, hogy ez így érthető lesz-e, de ennek a püspöknek van egy ilyen monológia talán a film végén, hogy tehát ő így ráébred arra, hogy ők nem Krisztus követők. Tehát, hogy hanem sokkal inkább emberek és keresztények azok, az indiánok, akiket ott mostantól kezdve lehet kiirtani. Tehát gyakorlatilag az engedélyt kellett megadni arra, hogy ők legyenek kiirtva, hogy ők úgysem emberek, meg mit tudom én, és hát gyakorlatilag elpusztították tehát így módszeresen elkezdték pusztítani ott az indián törzseket, népeket, hogy a földjüket és a javaikat és a kincset, meg mindent, meg aranyat, meg amit csak akarnak onnan elvegyenek, meg ültetvényeket. Tehát ugye a királyi trón nevében elfoglalják. Tehát ez a gyarmatosítás, ezt mindenki ismeri. Na, és szóval ott szembesül ez a püspök, de mégis aláírja azt hiszem a papírt, hogy igen, mehet a buli. És akkor onnantól kezdve, tehát például ilyen jámbor szerzetesek meg igyekeztek megvédeni, ez is egyik fővonala ennek a filmnek, igyekeztek megvédeni ezeket az indián népeket, mert őket így befogadták, mert látták, hogy jámborak, hogy valóban szeretettel fordulnak hozzájuk. Tehát mindig volt egy igazi kereszténység is, Krisztus követés, de a nagy intézményesült valósága a maga hatalmi struktúrájával, az soha nem volt keresztény. Az a kereszténységnek csak az állarca mögé bújva garázdálkodott, és szűrte össze a levet, ugye a babiloni nagyparáznaként a világ hatalmasságaival és hatalmasaival. És hát egyébként ez mondjuk egy emberre, személyre szabva is jól látható dolog ez, mert tehát ebből jön a vallásos képmutatás. Ugye ceremóniákat és mindenfélét így betartani, meg ünnepeket, meg az egyházat, a törvényeket, a parancsolatokat, az egyház parancsolatait, ugye a katolikus egyház 5 parancsolatát, vagy valami ilyesmi is van, nem tudom már pontosan, mert elfelejtettem ezeket. Tehát ezeket egyszerűen csak betart, tehát egy ilyen felszínes külsőségé vált az egész. Tehát amiről a Galatáknál ír is Pál apostol. Tehát ez nem az evangélium hirdetése. Ez nem az, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népet. Hogy Istentől tanítottak legyenek. Tehát, hogy megkapják a Szent Lelket. Nem ceremóniaként kapják meg a Szent Lelket, hogy mit tudom, bérmálkozik a gyerek, és akkor a püspök ráteszi a kezét, és na, mostantól megkaptál a Szent Lelket, akkor mostantól ez és ez van, és akkor így megjutalmazzák a gyereket, utána jó nagy ebéd, meg mit tudom én, egy újabb buli lehetőség, tehát teljesen felszínes az egész. Köze nincsen a Szentlélekhez ennek a műveletnek. Na, szóval ezeket csak azért mondom el ilyen példákként, hogy ez lett a kereszténységből, Jézus Krisztus nevében. Tehát teljesen megcsúfolva, meghamisítva, az evangéliumot egyáltalán nem hirdetve, sőt, ha lehet, elhallgatva, persze az evangéliumból mindenféle részleteket idézve, meg jámbor beszédeket hozzátéve, de aztán mindenki vissza van küldve a nagy langyos semmibe. Tehát elmegy az ember misére, és nincs újjászületés. Tehát nincs újjászületés, a lelke neki nem támad föl, tehát gyakorlatilag mit tudom, stabil, hatalmas léptekkel menetel a kárhozat irányába továbbra is. Hiába jár templomba, misére, meg holott az élete ugyanaz marad, teljesen testbe ragadt, földhöz ragadt életmód. Ugyanúgy viselkedik egy mai keresztény ember, mint egy nem keresztény ember. Csak van rajta egy címke, egy jelző, hogy ő keresztény. Mint ahogyan a kormánynak is, például a magyarországi kormánynak, ez csak egy címke, egy jelző. Ezáltal akarja magát legitimizálni nagyobb néptömegek szemében, mert ugye a válságot azt mindenki éli a világban. Tehát azt látja mindenki, hogy hihetetlen mély lelki és szellemi válság van ebben a világban, aminek nagyon mélyre húzódnak a gyökerei. Tehát igazából a lelkek lemészárlása folyik Krisztus nevében, kereszténység címszó alatt. Semmi más nem történik. Ugye nagyüzemi módon, gyakorlatilag tényleg ipari méreteket öltve, hatalmas bizniszként, ugye, és ez a 20. században az újabb irányzatok simán ehhez csatlakoztak, ugyanúgy, tehát jóléti evangélium például, ezek az amerikai jóléti evangéliumok, tudom én, akik jöttek ide is Magyarországra prédikálni, és ugye ez alapján lett megalapítva például a híd gyülekezete, ugye bővölködés evangéliuma, ott is. Hát nézzük meg a híd gyülekezet pápáját, ugye Németh Sándort, ő is egy multimilliárdos, hatalmas üzletember. Tehát hol van a világ az igazi evangéliumhoz képest? Tehát Jézus Krisztus zsákruhájától hova jutott el? Bíborba, Bárszonyba, és dúsgazdag, mit tudom én, magánrepülőgépektől kezdve, nem tudsz, tehát ilyen teljesen értelmetlen rongyrázásba és ilyen villogásba ment át az egész. Tehát gyakorlatilag teljesen meg van hamisítva Jézus Krisztus evangéliuma. Teljesen semmissé lett téve az ő értünk adott véráldozata. Az örömhírből gyakorlatilag az évszázadok hosszú során le lett gyártva egy rabszolgatartó, hierarchikus, nem is tudom, intézményi rendszer, vagy rendszerek, különböző rendszerek, de mindegyiknek ugyanez az alapja. Na és erre jött, mint egy ilyen fricskaként, teljesen meggyőződésem, hogy ez Isten engedélyével, ez a marxizmus, tehát a kommunizmus, a proletár diktatúra, aztán ugye az osztályharc, hát az osztályharc is ebből nőtte ki magát, tehát az elégedetlenségből. Tehát, hogy míg egyeseknek a kereszténység nevében hatalmas bővölködése volt, meg gyarmatosítás lett belőle, meg ilyesmi, addig a kisebbek, azok kusra lettek intve, engedelmességre folyamatosan, az igazság el volt tőlük hallgatva, olyannyira, hogy ugye évszázadokig meg se ismerhették az evangéliumot, tehát nem is érthette az ember, ezért jött a reformáció egyébként, tehát ez egy hatalmas lépés volt, és nem véletlen, hogy a reformáció is pont a gyarmatosítás idejében indult el, tehát adott mindig esélyt és lehetőséget az emberiségnek a Teremtő Isten. Folyamatosan adott lehetőséget, hogy térjen meg Jézus Krisztus evangéliumához. Tehát, hogy térjen vissza, térjen meg az ember a bűneiből, vegyen 180 fokos fordulatot, és forduljon vissza a Teremtő Atyához. De ezt nem tette meg, hanem továbbra is hierarchiát, royalizmust, vagy mit tudom, vagy éppen demokráciát, vagy bármi ilyesmit épít a Krisztus nevében az ember. Tehát továbbra is ragaszkodik ahhoz, tehát a bukott állapotához, hogy márpedig itt akar ő berendezkedni, itt akar bővölködni, itt akar kincseket halmozni. És ezt tette, tehát ez az óriási nagy, hogy mondjam, megtévesztése is, bűne az intézményesült kereszténységnek az évszázadok alatt. És lelkeket szipolyozott így ki folyamatosan. Tehát lélekkufárság zajlott. Tehát lelkekkel kereskedtek. Olyannyira, hogy ugye a gyarmatosítás kora például eredményezte az újkori rabszolgaságot, rabszolgatartást. Tehát tényleg szó szerint, de nem csak lelkekkel, hanem testekkel is kereskedtek. Tehát ugyanúgy zajlott. És tehát hatalmas kincsekkel bővült a római egyház, úgymond birodalma, és nem spirituális értelemben, tehát nem lelki értelemben, hanem éppen ellenkezőleg. Ugye erre volt haba tortán például a búcsúcédulák árusítása, amiből szintén óriási pénzek folytak be. Tehát ezek a történelmi előzményei a kommunizmusnak. És a kommunizmus, hogy mennyire ördögi, tehát ugyanúgy a hitetés az alapja. Tehát ha már ember, te így vagy, hogy ennyire földhöz ragadt vagy, akkor tessék, én, mondja a sátán, mutatok neked egy teljesen földhöz ragadt társadalmi struktúrát, és azt tűzzel, vassal tehát cselekedjük meg, akkor közösen írtsuk ki ezt, írtsuk ki azt, mit tudom én, pusztítsunk el népeket. Tehát például Marxnak olyannyira embergyűlölő volt, hogy tehát annyira azonosult ezzel a sátáni gondolattal, hogy a sátán Istennek a majma is egyben, tehát utánozza. Az Antikrisztus mindig utánozza a Krisztust. Tehát Krisztusnak van ilyen beszéde, ugye, hogy a mennyben nincsen sem görög, sem zsidó, sem férfi, sem nő, sem ez, sem az, sem... ezt mindenki ismeri. Na, most Marxnál ez úgy csapódott le, őnek is volt ilyen kitétele, hogy egyes népeket egy az egybe selejtnek titulált. Tehát, hogy mit tudom én, például ha a német nép, tehát a saját népét idiótának tartotta, akkor a szláv népeket egész egyszerűen elpusztítandónak, tehát hogy el lesz törölve, ugye. Tehát valami hihetetlen az egész. Tehát, hogy szó szerint földi körülmények között, hogy nincsen mondjuk szláv, nincsen mondjuk cseh nép, meg ilyesmi. Ugye a marxizmusban. És ezt egyébként a kommunizmus, ugye az internacionalizmussal, tehát hogy nemzetköziséggel akarta amúgy megvalósítani, aminek szintén rengeteg áldozata lett, mert tehát így végső soron a népek közötti különbséget is meg akarta szüntetni, tehát ennyire másolja a Krisztust, az Antikrisztus. Hát például maga a Szovjetunió az erről szólt. Az is népek olvasztó tégeje volt, és egyetlen egy szovjet néppé olvasztotta össze a különböző nemzetiségeket. Persze azért, hogy így fű alatt azért az orosz maradt a meghatározó nép a maga karakterével, de lényegében ez történt. Tehát ott is megszüntette a különbséget. Örmény, grúz, litván, mit tudom én, lipován, meg ukrán, meg orosz, meg fehér orosz, meg cseremisz, meg mit tudom, lehetne itt sorolni egy csomó népet, akiket ugye egybeolvasztott. Meg csecsenek, meg grúzok. Na, szóval, hogy ezeket mind egybeolvasztotta. Na, ez is egy fricska. Ugye, jaj, most ezt hogy mondjam? Ugye a kereszténység is azt hirdeti, hogy Krisztusban mindenki egy, és Krisztusban mindenki egyenlő. Mégis az egyenlőtlenséget valósította meg itt a Földön, teljes mértékben. Alávetettséget, hűbér rendszert. Mindig a legnagyobb hűbér úrhoz csatlakozott a római egyház is. Mindig Európa legnagyobb hűbér urához. Azokhoz, akik leginkább mondjuk éppen nyeregben voltak. Tehát akik a legnagyobb gyarmatbirodalmat tartották fent. Vagy Európában hatalmas szereppel voltak felruházva. Tehát nagy hatalmi státusszal. Szóval ez egy teljesen hamis és hazug ideológia lett legyártva Jézus Krisztusból. Na és erre ilyen fricska, úgymond ez a marxizmusból kinövő kommunizmus, amelyik még ki is gúnyolja ezt az egészet. Tehát ugye igazából azt akarta megmutatni ezzel Isten, hogyha el van már, tehát eleve itt évszázadok óta lelkekkel való kufárkodás folyik. Tehát pusztítása az embernek. Ráadásul Krisztus nevében, ami gyalázat. Tehát az emberi lelkek elpusztítása zajlik folyamatosan, és abból való nyerészkedés, abból való birodalomépítés, holott Jézus Krisztus megmondta, hogy ő nem, tehát ha ő e világon lenne király. Persze itt is ő a király, de a szívünkbe kell, hogy a trónra üljön, és a szívünkbe kell, hogy királyá váljon. Tehát nem földi értelemben kell neki birodalmat alapítania. Ugye Pilátusnak is megmondta, hogyha az én királyságom e világból volna, akkor az én szolgáim már rég hadakoznának. Hanem mindenkinek egyenként a szívében kell, hogy megszülessen a Krisztus. És az ember egójának alább kellene, hogy tehát annak csökkennie kell, süllyednie kell, és benne a Krisztusnak növekednie kell. Ennek van egyedül értelme. Tehát ezt kéne, hogy elhozza az örömhír az emberiség számára, az emberek számára. Ezzel szemben mit hozott el? óriási háborúkat, mit tudom, 100 éves háborút, meg 30 éves háborút, meg vallási háborúkat, meg keresztes hadjáratoktól kezdve, amit csak el lehet sorolni, ez volt a kereszténység évszázadai. Aztán az utolsó két évszázadban, amiben most is vagyunk, ugye a nagy francia forradalom óta gyakorlatilag megerősödött, ugye Isten majma, tehát egész egyszerűen elengedte Isten ezeket a pusztító angyalokat, hogyha amúgy is ezt csináljátok, adtam nektek időt, kegyelmet, rengeteget tényleg, hogy szembesüljetek azzal, hogy mit műveltek, akkor most bemutatom, nyersen megmutatom nektek, hogyha szabadjára engedem bennetek ezeket az aljas ösztönöket teljes mértékben, akkor megmutatom ezzel nektek, hogy hova fogtok jutni. Tehát, hogy ténylegesen. Mert ezt csináljátok, csak sunyi, lapos, aljas, langyos és velejéig romlott gonosz, megtévesztő módon. Ezt csináltad ember, ezt csináltad európai, keresztény, kultúra, civilizáció, mit tudom én, ezt csináltad itt évszázadokon keresztül, ezt építetted ki, akkor most elengedem a gyeplőt, és akkor lássuk, hogy fog ízleni teljesen nyersen az, amit gyakorlatilag itt már évszázadok óta művelsz. És akkor elengedte a gyeplőt. Ehhez kellettek a különböző ilyen teljesen materialista ideológiák, ugye nem véletlen, hogy teljesen egyszerre született meg szinte a darwinizmus, ami az embert lefokozta egyszerű állattá, egyeddé, tehát mit tudom én, a természetes egyedfejlődésnek az egyik csúcsává, vagy nem tudom, vagyis biológiai csúcsává. A másik ilyen vonulat pedig ugye szintén az evolúció, ez a kettő hatott is egymásra egész biztos, tehát a társadalmi evolúció, hogy az osztályharc és a marxizmus, ami megszületett szintén. Ami nem csak közgazdasági ideológia, ugye így az osztályharcol, meg a javak elosztásával, meg ilyesmi, ami egyébként szart rá Marx igazából. Tehát teljes mértékben csak ugye ilyen dolgokba volt csomagolva, tehát közgazdasági dolgokba is volt csomagolva, meg sok minden, mit tudom, ilyen kulturális, ideológikus, filozófikus köntösökbe volt belecsomagolva igazából. Az az embergyűlölet, amit a sátán a kezdetektől fogva Ádám és Éva bukása óta űz itt a földön, vagyis amit az ember űz ezekkel a szellemiségekkel paráználkodva folyamatosan itt a földön. És akkor ez most így teljesen nyersen útnak lett indítva, olyannyira, hogy szembesülni tudjunk, de mi nem akartunk szembesülni ezzel, még továbbra sem. Hogy szembesülni tudjunk, még formailag is ugyanazokat a formákat vette föl maga az ideológia. Ugye, mit tudom én, a nagy keresztény körmenetek, ahol szentek képeit viszik körbe, akár, vagy bálványszobrokat, akár Jézus szobrot. Tehát ezek a körmenetek, ezek meglettek mutatva, hogy hát, ez teljesen emberi, ennek köze nincsen Jézus Krisztushoz, mert nem ez a dolgunk, hogy mi körmenetezzünk, meg verjük a mellünket, meg dicsekedjünk a mi keresztény identitásunkkal, mert ez egy hamis identitás. Tehát ha nem él bennünk a Krisztus, akkor hiába verjük a mellünket. Na, a kommunizmus, ha nem él bennünk, akkor attól még ugyanúgy van veretve a mellünk, ugye május 1-i felvonulásokon például. Tehát az is egy ilyen hatalmas körmenet. Ugyanaz van leutánozva, meg van mutatva, hogy nem csináltál eddig sem mást ember, csak ezt, de most akkor nézd meg tényleg nyersen, hogy ezt csinálod, és fittyet hánysz a lélekre. És ugye a kommunizmus tagadja is a léleknek mondjuk a létezését. Tehát ezek a teljesen materialista, marxista, materialista ideológiák, ezek tagadják a... Tehát az embert egész egyszerűen egy biológiai lényé degradálják, és ezeken a kommunista körmeneteken szintén a kommunizmus szentjeinek az arcképe, hát idézőjelben persze szentjeinek, tehát ennek az ideológiának a képviselőinek az arcképei, szobrai voltak körbe hordozva. ugyanúgy, akkor összegyűlsz, misékre jársz, és akkor a vezető lelkészeket hallgatod, de nem hallod az Úr az én szavamat, mondja az Isten, tehát az Úr szavára nem vagy kíváncsi, hanem vezetőkére, és akkor azokat követed vakon, akkor nézd meg, tessék, ugyanezt csinálja a kommunizmus is. Pártgyűlések, kongresszusok, ahol szintén az adott vezető, materialista vezető, tehát az ideológia papja elmondja az aktuálisat, hogy ezt és ezt kell most meglépni, 5 éves terv, nem tudom én micsoda. Tehát, na, azt hiszem, hogy így érezhető az analógia teljesen. És az a durva, hogy aztán meghallgattam még egy ilyen nagyon, azt hiszem, az is így pont ezután így elém került így hirtelen egy ilyen kis rövid videó, az a neve, hogy Axióma a csatornának, ez valami katolikus ilyen podcast, vagy nem tudom, milyen kis ismeretterjesztő, vagy nem tudom, hitterjesztő műsor, sorozat. Ja, a másik meg az ugye, hogy nem a Krisztusnak gyűjtöttek híveket ugye a kereszténység. Tehát nem a Krisztustól való tanítatás, és nem az evangélium volt terjesztve, hanem egész egyszerűen annyi történt, hogy a saját világi egyháznak lett minél több ember becserkészve. Tehát birodalmat épített az emberek lelkéből. Ugye belelettek kötözve, ugye az emberek a padokba, belelettek kötözve gyakorlatilag ilyen kasztokba. De magát az evangéliumot nagyon kevesen élték, és egyre kevesebben élik meg. Egyébként Richard Wurmbrand, amikor nyugatra került, pont ez volt az egyik nagy ilyen elkeseredettsége, vagy nem is tudom, tehát ilyen szomorúságot ez okozott neki, hogy amíg látta a nyugati kereszténységet, hogy az mennyire langyos, addig úgy emlékezett vissza a börtön évekre, mint hogyha, tehát ott találkozott ő Jézussal, viszont nyugaton nem találkozott a kereszténységben Jézussal. A börtönben azt mondja, hogy amiket így a láncaikkal muzsikáltak, hogy azzal adtak valami kis ritmust vagy ütemet, amikor Isten dicsérő énekeket énekeltek, hogy az arra sokkal szívesebben emlékezik vissza, mint a nyugati templomokban az orgonaszó, meg a minőségi kiváló hangszeres tudással felvértezett minőségi hangszereken játszó Isten dicséretekre. Tehát, hogy ég és föld a kettő között a különbség. Tehát nem talált élő hitet nyugaton. És ebbe a kényelembe van bele ültetve egyébként az egész nyugati civilizáció most már. Na, mindegy, most így visszatérve a Marxhoz. Szóval a marxi ideológiának, tehát a pusztítás angyala lett gyakorlatilag elengedve. Elengedte Isten a pusztítás angyalát, ami az emberben ott lakozik. Minden egyes emberben. Ez a káini vérvonal. Tehát pontosan, ugye, mert nem az igaz evangélium lett hirdetve. Sőt, ugye hosszú évszázadokig el is volt rejtve az emberek elől. Találkozhattak vele maximum képes formában egy-egy freskó, vagy ilyesmi formájában a falakon, és Jézus kegyelméből törvényt gyártott le maga a vallás. Tehát elpusztították Jézust a kereszténységből. Tehát pont a lényeget hagyták ki belőle, és készítettek egy hatalmas, nagy ideológiát, világkormányzó struktúrát, vagy nem tudom, hogy mondjam, ilyen. Az embereket pont, hogy eltávolították Istentől. És ezért, hogy ez nyersen megmutatkozzon, ezért lett elengedve a pusztítás angyala ugye a kommunizmus szellemiségében, a világra ráeresztve. Hogy nyilvánvalóvá és láthatóvá váljon, hogy mit művel az ember földhöz ragadtsága, hogyha ehhez ragaszkodik, és csak ehhez ragaszkodik, és semmi máshoz, és ráadásul Jézus Krisztus nevében. Akkor meg van mutatva az, hogy valójában Jézus Krisztus nevét hiába vették, és ez úgy van megmutatva például a marxista ideológiában, hogy Jézus Krisztus neve meg is van tagadva. Tehát, hogy szándékosan, direkten ellene mentek. Ellene ment ez a nagy-nagy világ újra elosztó ideológikus, mit tudom én, tehát ez a kommunista berendezkedés. És látványosan szedte az áldozatokat. Több százmillió ember áldozata van. Csak a Szovjetunióban talán 100 millió körül volt az áldozatok száma. Vagy 60-70 millió. Tehát több, mint a két világháború áldozatainak az összessége. Kínában is, hogy 60-70 millió áldozata volt, ugye a nagy kulturális forradalomnak, a maoista akciónak, amit itt tapsolt a nyugat, ugye a 68-as diáklázadások idején. Rengeteg maoista volt. Tehát a nyugat maoi, ezekből a maoistákból lettek a mostani brüsszeliták, mostani vezetők, ezek most ilyen 60-70 éves emberek, hát 70, már megvannak 70, 70 és 80 közötti figurák. Ezek hozták létre ezt az uniót. Például, amit most láthatunk, az Európai Uniót, meg a hippi mozgalomból, ami kinőtt, hát Donald Trump például. Most én azt nem tudom, hogy Trump volt-e hippi vagy sem, teljesen mindegy, de annak a kornak a szülötte, tehát a maoista ideológiának a szülötte. És ugyanez a marxista, maoista, mit tudom én, tehát teljesen mindegy, mit mondok, tehát igazából kommunista szellemiség uralkodik most is a világban, és ezzel kollaborál egyébként a kereszténység, tehát az intézményesült kereszténység. Mert most, mivel gazdasági szinten már nem uralkodik, illetve nem tud uralkodni, mert Kínában is egy ilyen hibrid rendszer van, tehát nem az a brutál elnyomó, viszont a lelkeket továbbra is elnyomja, ezért kulturális szinten van most már ez így elengedve, ugye? Ebből jönnek az ilyen gender mozgalmak, meg ilyesmi. Tehát ez még mindig az, ez még mindig az. Ez még mindig a pusztítás angyalai, akik el lettek engedve. Tehát, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy az istentelenség az hova vezet, hova vezeti az embert. Az embert, aki pusztán csak anyag, és semmi több. Tehát pusztán anyaggá vált, és semmi több. És abban van megragadva. És abban betonozza be magát. Teljesen mindegy, hogy milyen vallás jegyében, vagy ideológia jegyében. Ez teljesen mindegy, hogyha egész egyszerűen nem az igaz evangélium van hirdetve, az ide vezet. Az vezet meg a gyülekezetekhez, meg az vezet a kommunizmushoz. Ezek mind-mind következmények. Na, és amit kaptam álmot, három álmot, azt is így ezeknek a tükrében értettem meg. Ja, azt még elfelejtettem mondani, igen, csak elkezdtem. Tehát volt egy ilyen kis 4-5 perces kis videó, ez az axióma, YouTube csatornáról, ami mondom, egy ilyen valami katolikus szervezet. És felhívta a figyelmet arra, hogy micsoda keresztény üldözés van a világban, és hogy ez ellen tenni kell valamit, valahogyan. És hogy ilyen adatokat sorolt föl, néhány adatot sorolt meg egy ilyen talán teológus vagy pap, fiatal pap, hogy Afrikában milyen áldozatok vannak, meg Kínában, meg ugye szerte a világon, ugye Észak-Korea, stb. És hogy ez ellen tenni kellene. És egy nagyon hamis választ adott erre, mert ugye az emberiesség nevében, már csak a humanizmus nevében is tenni kéne, és azért kell erre fölhívni a figyelmet, mert teljesen független attól, hogy ki milyen vallású, meg hogy, tehát már megint a vallásra hegyezte ki a dolgot, hogy ki milyen vallású, erre föl kell hívni a figyelmet minél inkább, de mintha nem lenne erre fölhívva a figyelem egyébként a nyugati világban, meg mindenhol, csak egész egyszerűen tojik rá a nyugati kényelemben lévő ember, mert ez messze van, ez számára csak egy ugyanolyan hír, mint a többi, ez az egyik, és hogy hát hogyan lehetne tenni ez ellen, tehát jártak oda misszióval, meg nem tudom, ezzel-azzal, Afrikába, tehát Tehát nem a vallást kell terjeszteni, ez az egyik. Tehát az egy rossz válasz, a másik pedig szintén rossz válasz, az összefogás ezek ellen, a jelenségek ellen. Hát mit lehet tenni? Tök nyilvánvaló. Tanítványokká tenni minden népet. Ez lenne a feladat, és ilyen egyszerű. Tehát egész egyszerűen ne zárják be, ne kötözzék be a lelkeket a gyülekezetekbe, a felekezetekbe, a vallási intézményekbe, hanem engedjék, hogy újjászülessenek. Ennek egyetlen egy módja van, hogy az örömhír az terjedjen. Emberről emberre, mint a tűz. Mint a tűz az erdőben, fáról fára. Úgy terjedjen az örömhír. Ennyi. Ez lenne a lényeg. Az evangélium hirdetése, a tiszta evangélium hirdetése. Nem elferdített, nem vallásokhoz, vagy vallási rituálékhoz kötözött hamis evangélium hirdetése. Na, és akkor, tehát ez lenne erre az egészre a megoldás. Nem pedig az, hogy fogjunk össze nagy hatalmakkal, és akkor vezetőkkel, és akkor mit mondjuk szankcionáljuk Észak-Koreát, vagy az afrikai országokat, ahol a muzulmán közösség írtja a keresztény közösséget. Tehát, hogy mert ezek ugyanúgy csak gyűlöletet fognak szítani. Tehát ez nem krisztusi. Ebben semmi krisztusi nincs. Ez még mindig a szemet szemért, fogad fogért elve. Ebben nincs ott Jézus Krisztusnak az áldozata, nincs ott a megbocsátás. Így nem fogja megérteni azt például egy ilyen muzulmán fanatikus, mert ő is pontosan ez az, hogy ő is vallási fanatikus, tehát vallási. A vallási fanatikus az a langyos vallásost nagyon könnyen tehát kinyírja, legyakja, kész. Tehát nem az a megoldás, hogy összefogással valahogyan ellenállni. Nem kell ellenállni a gonosznak, hanem oda kell tartani a másik orcánkat is. El kell mondani az örömhírt, és azt, hogy van, tehát, hogy bár most te bűnt cselekszel, te hidd el, hogy neked is van bűnbocsánat, ha megbánod, mert Jézus Krisztus vére tisztára mos. És akkor el kell mondani az evangéliumot, az örömhírt. Persze ez könnyű innen így mondani, meg mit tudom én, tehát éles helyzetben ki tudja, hogy kivel mi lesz, meg hogy lesz. Tehát én nem akarom megmondani, hogy ki mit csináljon, meg hogyan. Most például, amíg még van óriási lehetőség arra, hogy az interneten lehet hirdetni az evangéliumot, addig ezt tegye meg mindenki szabadon, és ne ceremóniákhoz kösse. Tehát ne várja azoktól a papoktól azt, hogy majd azok fognak megmozdulni, akik teljesen nyilvánvaló módon össze vannak feküdve az állammal. Tehát kollaborálnak vele. Onnan kapják a fizetést, onnan kapják a templom felújításra a költségeket, és a költségtérítést. Ő nem fog szembe menni a hamis összefogásokkal. Tehát pontosan ezek a hamis összefogások szülték a kommunizmust annak idején. Ugye? A keresztény piramisrendszer, tehát a vallási hierarchia piramisrendszere, egész egyszerűen összefogott a világi hierarchia piramis rendszerével, és ebből mind a kettő csak hízott és gazdagodott, miközben komplett népek tűntek el. Erre volt válasz a kommunizmus. Tehát ebben a világban minden Isten engedélyével történik, azért, hogy szembesülni tudjunk vele, hogy mit művelünk. A kommunizmus csak megmutatta azt, hogy mit művelt eddig az emberiség. Jézus Krisztus után ráadásul, tehát eljött közénk a világban, megszületett közénk Jézus Krisztus képében az Atya, az Isten, és mi egész egyszerűen az ő nevében ilyen torz világokat építettünk továbbra is Bábelt építettünk belőle, semmi egyebet. Na és itt van például az újabb lépés, tehát Hát itt az újabb lépcsőfok, amit a sátán most megint megugrik, hogy most ugye a kommunizmus az ugye elbukott, vagy megbukott, tehát így látható formájában, de ideológiailag még nem, mert a kultúrába leszivárgott, teljes mértékben ott van. Ott van. Ugye a progresszív baloldaliság a világban, ami a 68-as diáklázadásokból nőtte ki magát, hát nem csak abból persze. Na, úgy tudom, hogy például tavaly 2024-ben ebben a műsorban legalábbis említették, de hogyha jól emlékszem, akkor 24-ben valahol Brüsszelben, vagy nem tudom hol, vagy egy francia egyetemen, nem is tudom, most avattak például Marx szobrot. Tehát még, ez még élő dolog, még most is, még most is. Még most is, pedig teljesen nyilvánvaló, hogy mit eredményezett a világnak. Tehát ezt egészen addig ébren fogja tartani, engedélyezni fogja az Isten, amíg nem jut belátásra a magát keresztény, konzervatívnak mondó ember. Amíg nem látja be, tehát hogy ez az egész, ez csak következmény. És hogy ez ellen nem harcolni kell, hanem egész egyszerűen meg kell gyűlölnie önmagában főleg a bűnt. Tehát el kell fordulni a bűntől. Meg kell térni a bűneinkből. Ilyen egyszerű. Ez lenne a lényeg. És nem képmutató vallásoskodásban megmaradni, és utána jajgatni, hogy jaj, milyen üldözöttek vagyunk a kereszténység, üldözve van a világban. Közben igazából pontosan ez a szellemiség, tehát a magát kereszténynek mondó hamis hazug szellemiség üldözi az igazán Krisztus követőket a világban, Afrikában is. Tehát pontosan azért, mert tehát nem különbözik egy mondjuk, tehát vallás vallástól nem különbözik. Ezért mondtam, hogy a kommunizmus is teljesen ugyanolyan formákat vett föl, mint amilyen a vallás. Az is egy vallás. És ez egy friskája Isten majmának, Isten engedélyével, hogy bemutassa, hogy hát ez ugyanaz, tehát nem különbözik. Ez szedi az áldozatait azóta is, folyamatosan. Ez gyilkolja az ártatlant, Jézus Krisztust azóta is, folyamatosan. Ez a fajta vallásos szellemiség, vallásos gondolkodás. Isten nevében való hamis hazug cselekvés. Marx is Isten nevében cselekedett egyébként, csak ő önmagát emelte Istenni, tehát az embert. Az ember tette meg, ő magát ültette be Isten trónjába. Fel is olvastak egy ilyen Marx verset, mert én nem is tudtam egyébként eddig, de ő írt verseket és drámákat is, amik hát állítólag így irodalmilag elég gyatrák, de tartalmilag iszonyú kemények. Tehát nagyon brutálisak. És ebben a műsorban felolvastak egy Marx verset is, ahol gyakorlatilag önmagát úgy jelenítette meg, mint sátánt, aki e világ istenévé válik, és ő lesz az Isten, és ledönti a trónból az Istent, és ő ül a helyébe, és mit tudom én, valami ilyesmi volt a tartalma a versnek. Tehát egészen brutális. Tehát ő nem rejtette véka alá, hogy kicsoda, és hogy kit szolgál. Ő nem rejtette véka alá. Míg az úgynevezett intézményesült kereszténység, konzervatív kereszténység, meg aztán most már így az új kereszténység is a maga megagyülekezeteivel viszont elrejtjük, hogy ugyanezt a szellemiséget szolgálja. Tehát e világon gyűjtögetni kincseket. Ezt ígérte egyébként a kommunizmus is, ugye a benne hívőknek, ugye hogy az osztályharc ürügyén. Tehát nincsen különbség e között a két szellemiség között, csak míg az egyik langyosan, tehát egyik oldalról langyosan, tehát maga a Krisztus követés felül langyosan közelít a dolgokhoz, azt azért tartja langyosan, mert abban sok minden belefér, akkor itt lehet maszatolni, akkor nem kell igazából Krisztussal foglalkozni csak mint egy címkével, csak mint egy bálványal. A másik oldalról viszont így rejtve, képmutató módon fenevadként működik, és cégbirodalmakat alapít, és mit tudom én, ugyanúgy országokat ural le, vagy világokat hódít meg, vagy népeket írt ki. Tehát ez ugyanaz történik. Ugyanaz történik. És itt ez teljesen mindegy, hogy katolikus-e vagy protestáns, mert például az USA-t protestáns, szabadkönyves vezetők alapították. Tehát az USA, az ígéret földje, az a protestánsoknak volt a Mekkája hosszú évszázadokig. Hát az is mit eredményezett? 60 millió, vagy mennyi indián élt ott akkoriban, tehát amikor Kolumbusz idejében még, tehát amikor mielőtt Kolumbusz betette a lábát az amerikai földrészre, abból a 20. századra, 20. század végére, vagy napjainkra, tehát vagy a 2000-es évekre maradt 800 ezer. 60 millióból 800 ezer maradt. Tehát totális népirtás a következménye. És ez nem a kommunizmus nevében történt. Tehát teljes genocidium szinte. Tehát ők kompletten eltűntek, indián népek onnan. Még néhány maradt rezervátumban, mutatóba. Ez nem kereszténység. Ennek köze nincsen kereszténységhez, és köze nincsen az evangéliumhoz. Tehát amikor, igen, volt keresztény üldözés, például az indiánok üldözése és kiirtása, az is keresztény üldözésnek minősül, mert ott is az ártatlant gyilkolták és mészárolták le, vagy legalábbis sokkal ártatlanabbat. Ezt teszi a fenevar, és utána, mit tudom, képmutató módon teszi a szépet, ugye, a magát kereszténynek mondó európai gyarmatosító ember. Akik ott népeket írtottak ki, ugyanúgy jártak misére, vitték a szép családjukat, megülték a karácsonyokat, érzelgős dalokat énekeltek egymásnak, hogy szeretünk Jézus, így szeretünk Jézus, úgy. Minden, most is ugyanez van, tehát nincs különbség. Na mindegy, és akkor most rátérek a három álomra. Az első álom, ami tegnap előtt volt, az gyakorlatilag bemutatta ezt a céltalan bolyongást. Tehát egy olyan helyzetbe kerültem, olyan szerepbe voltam, hogy és a földhöz ragadtságot, és hogy ez mennyire... Na mindegy, egy kollégiumban voltam álmomban, ami egyszerre kórház is volt. Tehát kollégium és kórház volt egyszerre. És nem tudtam belőle sehogyan sem kijutni. Olyan helyzetbe kerültem. Tehát kerestem a kiutat, de nem találtam. És mindenki, aki ott volt ebben az úgynevezett kollégiumban, az mind-mind nő volt. Tehát nem találkoztam egyetlen egy férfival sem, hanem nőkkel, akik ugyanúgy csak bolyongtak ebben az egészben, de mind-mind úgy tett, mintha ők tudnák, hogy mit csinálnak, és hogy mintha dolguk lenne. Most én nem akarom megbántani a nőket, semmi ilyesmi, nem áll szándékomba, de ez jelenti a földhöz ragadtságot. Ez a tévegés maga. És egyébként az, hogy így el van, tehát sőt, ebben benne van akár a Mária tisztelet is, meg ilyesmi. Tehát, hogy az Atya Isten helyett a Mária tisztelet, boldogasszony kultusz, meg ilyenek. Tehát a női nem fölemelése, az teljes mértékben földhöz ragadtságot emel, vagy eredményez, ugye, földanya, ilyesmi. Tehát ezt nem, mondom, ezt nem bántásból mondom. Ez egyszerűen csak mint ilyen jelkép. Na mindegy, és akkor ott bolyongtam, és végül jöttek ilyen fehér köpenybe néhány nő, már egy egészen, tehát egy ilyen terembe jutottam talán, vagy valami ilyesmi, és akkor jöttek szembe, mint hogyha ők így orvosok lennének, vagyis orvosolni tudják a problémámat, és akkor majd ők kivezetnek innen. Na ez az, amikor az ember bízik a hamisban, hogy ja, és persze nem vezettek ki. Tehát ahova átvezettek, az is csak egy ugyanilyen ilyen sötét terem volt, vagy ilyesmi, és akkor ebből ébredtem föl. Tehát tartott tovább a bolyongás. Ez a vak vezet világtalant. Na, a következő álom, a tegnapi, az pedig az volt, hogy csak annyira emlékszem, hogy egy ilyen parkon keresztül, egy jó nagy parkon keresztül vágtam át, egy nagyon-nagyon keskeny úton, egy vékony, keskeny úton, tényleg ilyen egyszemélyes, és a fűben, ami így ki volt taposva. És ahogy vágtam át, jobb kéz felől tőlem megláttam egy ilyen nagy tribünt, amin sok-sok ember állt. És a tribün mellett volt egy ilyen kisebb tribün is, ott meg csak néhányan álltak. És az a kisebb tribün az olyasmi volt, mint hogyha a nagy oldalára lett volna szerelve, arra lett volna szerelve, mint amikor ilyen magas épületeken, ilyen állvány, ilyen kötélen lefölhúzogatható állványon, amin szoktak dolgozni ezek az ablakmosók, meg nem tudom, filmekben láttam ilyet annak idején. Na, olyasmi volt az a kisebb És az hozzá volt így rögzítve, vagy erősítve a nagyobb, szélesebb ilyen dobogóhoz, tribűnhöz, amin a sok-sok ember állt. És akkor, ahogy így közelebb kerültem, így láttam, hogy ezek nekem, az a sok-sok ember, azok nekem a volt osztálytársaim. És azon a kisebb, keskenyebb, hozzáerősített ilyen állványon, azon, tehát az osztálytársaim, a sok-sok ember, aki ott volt, de többnek nézett ki, mint a hány osztálytársam volt összesen eddig életemben, de szóval jó sok ember volt, csak így az arcokat fölismertem. Persze ez nem róluk szól egyáltalán. Na, tehát ők így nagyon éjjeneztek és újongtak, mert a kisebb állványon ott is szintén volt osztálytársaim voltak, de kevesebben, akik ilyen meghatározóbb figurák voltak, és azoknak éjjeneztek a többiek, akik ilyen többen voltak. Aztán észrevettek engem, és akkor elkezdtek hívogatni. Ja igen, azon a kisebb állványon, vagy állványzaton az egyik volt osztálytársam, az ilyen nagy, kigyúrt ember lett, és így mutogatta az izmait, és akkor tapsoltak, meg újjongtak a többiek a nagy dobogós tribűnről, és így csápolt mindenki oda, és így éjjenzett, és újjongott, és engem is akartak oda hívni, hogy menjek, álljak közéjük, én pedig nem álltam közéjük, de mondom, hogy ez nem róluk szól, hanem ez jelképes, azt is el fogom tudni mondani, hogy minek a jelképe. Hanem így mentem tovább azon az úton, és így éreztem, hogy hát egyedül maradtam, ezt egyedül kell végigjárnom, én oda nem mehetek közéjük, én oda nem megyek. Na, és akkor a harmadik álom, amit viszont ma reggelre kaptam, az pedig az volt, hogy egy osztályteremben ültem sokat magammal, és egy padban ültem a feleségemmel hátul, a jobb sarokban. És ez a pad nem olyan volt, mint az iskolai padok, hanem olyan volt, mint a templompad. Hosszú, keskeny. És a elől, a tanári asztalnál ott is ültek néhány ember. És már nem emlékszem így a részletekre, de volt benne egy olyan jelenet, hogy nekünk innen ki kellett volna mozdulni, tehát ki akartunk innen mozdulni, kimozdulni, menni, elmenni, vagy legalábbis én. A feleségem ülve maradt, de én magammal szerettem volna őt is vinni, és padostul akartam vinni, mert valahogy, mintha ő ragaszkodott volna a padhoz, amiben ül. Fú, tényleg most így utólag ez is mennyire beszédes, pedig ebből semmit nem értettem. Próbáltam kimozdítani a padot, és nem működött, nem ment. Tehát nem lehetett onnan csak úgy kihúzni, hogy aztán padostul elvigyem. Tehát elinduljunk, meg elmenjünk. Tehát erre nem volt egyszerűen mód. És a következő álomkép az volt, hogy előre mentem, tehát akkor már így egyedül, pad nélkül, és ott elől a tanári asztal mögött ült a nagybátyám, aki tavaly tavasszal hagyta el ezt a földi világot. És hát remélem megboldogult, és hogy talán ez is utalás erre, hogy talán ő megboldogulhatott, mert igen hosszú rákos betegség után hagyta itt ezt a földi világot, és halála előtt nem sokkal még meglátogattam őt. Tehát tavasszal még meglátogattam őt, és beszéltem neki Isten országáról. Nem volt vallásos egyáltalán, de ilyen nagyon jóra való gyermeki lelkületű ember volt, akit hát így nagyon szerettem, meg hát így az egész család nagyon szerette. Mert is beszéltem neki Isten országáról, az evangéliumról, Jézus Krisztusról, és arról, hogy nincsen vége a földi létezéssel az életnek. Már nem tudom pontosan, mi mindenről beszéltem, meg hogy mennyire voltam fölkészült, és hogy, tehát nem is az, hogy fölkészült, hanem hogy mennyire voltam lélekben, de meg hogy mennyire tudtak figyelni, de még egy hanganyagot is küldtem, és azt is meghallgatták aztán a kedves feleségével, és itt álmomban teljesen kisimult, és ilyen gyermeki, fiatal arca volt újra neki, és valamit mondott nekem, tehát valamit beszélt. Talán ő is pont az evangéliumot hirdette onnan a padból. Tehát valami ilyesmi volt álmomban. Én pedig így én nagyon meglepődtem ezen, és örültem neki, hogy újra találkoztam vele. Tehát ezzel minthogyha talán egy ilyen visszajelzést kaphattam ő felőle, hogy hát jó helyen van talán az atyánknál. Tehát, hogy megmenekült az ő lelke. Na és hogy ezek hogyan függnek össze ezek az álmok? Tehát az első álomban ugye ez a földhöz ragadt téblábolás történt, és hogy senki nem tudta, hogy merre kell menjek, hogy ki legyek vezetve abból a kollégium kórházból. Tényleg egyszerre volt kollégium és kórház. És egyébként ilyen nagyon sötét lámpával, ilyen neonnal megvilágított volt mindenhol. Tehát ilyen, nagyon nyomasztó volt, rossz volt. És csak-csak rossz tanácsokat kaptam mindenkitől, és senki nem tudott onnan kivezetni. Tehát ember erre nem volt képes, ráadásul mind nő volt. Mindannyian nők voltak, és egyetlen férfival sem találkoztam. Hát ez egyébként, tehát mondom, én nem a nőket akarom minősíteni, ez inkább a férfiakat minősíti, hogy nincsenek férfiak sem a világban. Tehát gyáván behúzzuk fülünket, farkunkat, és engedelmeskedünk a földhöz ragadt asszonyi gondolkodásnak. Ez tulajdonképpen csak ennyit jelent. Átvitt értelemben mondjuk, hogyha a vallásról van szó, akkor az anya szent egyháznak. Ugye? Tehát még hogyha látjuk is a jeleket, meg a visszásságokat, mert hogy sokan látják, azt tudom, mégsem beszélünk, vagy nem beszélnek róla. Mert nem beszélhetnek szabadon. Sem az evangéliumról, mert ugye nem pap, nem végzett teológiát, sem semmiről. Sem a visszásságokról, amiket meglát az ember. Na, a következő álom az pedig azt mutatta be, hogy azért volt osztálytársaimat láttam ott, nagy tömegben, tehát jó sokan, tehát abban benne lehetett mindenki egész, lehet, hogy óvodától egyetemig, tehát teljesen mindegy, most mit mondjak, de így most név szerintem nem tudnék nagyon senkit se felsorolni, talán egyet-kettőt, de nem ez a lényeg, hanem az annak a jelképe, amit én a világból tanultam, magamra szedtem. Ugye, hát röviden ennyi, hogy annak a jelképe, és hogy ha oda, tehát abban megmarad az ember, akkor ez lesz. Tehát akkor táborokra oszlik, lesznek rajongók és rajongottak, stb. Tehát ugyancsak az a rész a vakvezet világtalant továbbra is. Mert az ember mondjuk a tanulmányaiban bízik, a megszerzett tudásában, az ismerettségi körökben, stb. Tehát ugyancsak emberkövetés. Viszont ott már ebbe a következő álomban én már nem bolyongtam, hanem nyíl egyenesen, célirányosan mentem egy keskeny ösvényen, keskeny úton végig. Most valami álomkép még így beugrott, de nem tudom, hogy ez melyikhez kapcsolódik. Na mindegy, lényegtelen. Nem is tudom pontosan fölidézni, csak egy személy van rajta, egy alak. Nem tudom. Na jó, mindegy, nem akarok hülyeséget mondani, hogy ez már lehet, hogy egy negyedik álom. Ez lehet, hogy mindezeket megelőzte. Igen, valami így rémlik. Igen, az ezektől független álom, és rémlik is, hogy kellett, hogy legyen még valami. Tehát így valami hibázott. De nem tudom felidézni. Mindegy, lényegtelen. Na mindegy, folytatom onnan, hogy tehát itt már keskeny úton haladtam. És nem dőltem be az osztálytársaimnak, hogy én most forduljak odafeléjük. Tehát forduljak vissza hozzájuk. És a harmadik álom az, hogy feleségem még nagyon ragaszkodik a valláshoz. Ezért volt abban a tanteremben templomi pad. Tehát tanterem volt, de templomi pad. És ő nem akarta a padot elhagyni, viszont én a paddal együtt őt nem tudtam vinni magammal. És egyedül kellett kimozduljak. És akkor kimentem a tanárhoz, úgymond, tehát a tanári asztalhoz. Egyedül mentem ki. És a tanári asztalnál a nagybátyám fogadott, aki én nekem az evangéliumot hirdette ott. És valamennyire számon is kért, tehát volt valami számonkérés jellege is a dolognak. Arra is emlékszem. Tehát ez pedig arról szól, hogy az embernek mindenképpen ki kell mozdulnia a padból, tehát nem maradhat benne. Tehát ez a fussatok ki belőle én népem. És egyben ugye vigasztalás is volt, hogy azért a nagybátyám képében jelent meg a tanár, akitől tanulunk, Tehát maga az Úr Jézus Krisztus, aki számon is kért engem, és az evangéliumot hirdette. Tehát ez elég érdekes összetett állam, úgyhogy van nekem itt feladatom még bőven. Hát ezt a felvételt is azért készítettem. Hát nem tudom, hogy kinek lesz ez eledelés, hogy érthető volt ebből bármi is. De lényeg, hogy konklúzióként csak annyi, csak azért magyaráztam el ilyen hosszasan, hogy mert el lehet ezt mondani röviden is, de ezzel mit kezd az ember, hogyha azt mondom, hogy az intézményesült kereszténységnek a következménye, sőt azzal azonos, gyakorlatilag abból nőtt ki, csak nyers formában a kommunizmus, akkor ezzel, mit mond erre bárki is? Ez azt, hogy jó van, hülye vagy, menj a francba, meg hagyjál már engem ezekkel. Mi köze van Marxnak a kereszténységhez? Hát ennyi, meg a kommunizmusnak, ennyi a köze, ennyi a köze. És ezt például Richard Wurmbrand megélte, ezt a dolgot, találkozást, ugye, aki gyűlölte a kommunizmust, de szerette az embert, a kommunistát. Valóban Krisztussal szerette, Krisztus áldozatával szerette. Krisztus áldozatát és megbocsátását tudta felmutatni minden egyes kommunistának, tehát élő hittel. Na ez lenne a lényege, ez az evangélium hirdetés, amit ő tett. És ugye ő is konfrontálódott a világi egyházakkal, akik kollaboráltak a kommunizmussal, fülüket, farkukat behúzták, maradtak a langyosban. Ugye itt Magyarországon is volt békepapság, hát gondolom ott Romániában ugyanez volt a helyzet, ugyanúgy békepapság, ugyanúgy kollaboráltak. Tehát ő azzal is kellett, hogy konfrontálódjon, utána konfrontálódott a nyugati kereszténységgel is. Nem véletlen, hogy ő gyakorlatilag a föld alatti kereszténységbe lett. Hát igazából nem száműzve, de önkéntesen oda, tehát csak úgy tudott megmaradni a Krisztusi, tehát föld alatti kereszténységben emberről emberre terjedve a hit, és nem felekezetekhez és gyülekezetekhez kötözve, hanem ők is gyakorlatilag házanként gyűltek össze, amikor szabadlábon volt. Amikor meg börtönbe volt, hát akkor teljesen tiszta sorot nem lehet a felekezetéhez hűen evangelizálni, tehát, hanem csak Krisztushoz hűen. Na ő ezt kellett, hogy megtapasztalja. Tehát ugyanúgy el kellett távolodjon az evangélikus egyháztól is, bár benne maradt, tehát ő evangélikus lelkész maradt mindvégig, de ő egy újjászületett evangélikus lelkész, vagyis már nem az volt a lényege, hogy evangélikus lelkész, hanem újjászületett Krisztus követő és evangelista, apostol, úgymond, próféta, tehát Jézus Krisztusnak a prófétája. Jézus Krisztusnak volt ő itt az ügynöke, mondjuk, tehát valódi ügynöke, aki az igaz ügyet szolgálta végig, ilyen értelemben ügynök, amire hív minden egyes Krisztus követőt, Jézus Krisztust. Tehát ez lenne a feladatunk, tisztán hirdetni az evangéliumot, hogy van bűnbocsánat, hogy Jézusnak a vére nem hiába folyt el, az ő tiszta vére, hanem azért, mert ahol bűn van, ott van áldozat is. És mivel mi bűnre halmozunk, és bűnöket követünk el, ezért annak a következménye a halál. Mindenképp. Tehát ezért vagyunk halandóak. De hogy ne kelljen nekünk meghalni a bűneinkben. Ezért ő bűntelenül magára vette. Kifizette helyettünk a váltságdíjat. De ezt el is kell tudni fogadni. És ezt úgy tudja az ember elfogadni, hogy hűséges marad utána Jézus Krisztushoz, hogyha megkapta a bűneire a bocsánatot, és hirdeti az evangéliumot, nem vallást alapít, és nem piramis rendszert épít, és nem földi hierarchiát épít, és nem egyik, mondjuk spirituális hierarchia kollaborál az anyagi hierarchiával, nem ilyeneket épít, hanem hirdeti az evangéliumot. Ez lett volna a dolgunk. Különben, ha ez nem történik meg, most sem, már pedig történik. Egyébként ez mindig történt. Tehát Jézus óta ez folyamatosan történik. Folyamatosan történik, de nem az intézményesült egyház ennek a hordozója, hanem az intézményesült egyházakon belül is történik ez, vagy történhet ez, mert ott is vannak Jézus Krisztusnak a nyájából valók, akik hallják az ő szavát, és megcselekszik azt, amit a szívükre helyez. Szóval, hát így röviden ennyit szerettem volna mondani, hát biztosan hosszúra sikerült ez a felvétel, nem is figyeltem, de csak úgy repül az idő. Lehet, hogy meg se osztom, nem tudom, hogy te másfél óra ki fogja ezt meghallgatni, teljesen mindegy. Isten áldjon mindenkit, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Sziasztok!